Na kérem szépen, hát ahogy ezt beharangoztuk, Győr visszafoglalása a téma. Ugye meg is emlékeztünk a műsor elején Pálffy Miklós grófról, mert hogy március 28-29-én, hát pár óra eltéréssel kicsit homályos a kezdet, de nagyot tévedni nem lehet, mert itt volt ekkor tájt, hogy a gróf és a Adolf von Schwarzenberg herceg katonái éjszakai csevetés után megrohanják a 4 éves török kézén lévő győri várat és visszafoglalják. Erről beszélgetünk Katona Csaba történésszel, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és ez egy nagyon jó téma lesz.
Na hát ez biztos vagyok benne, úgyhogy hozzá is foghatunk. Mi okozza a bizonytalanságot, ez az éjszakai cselezés, hogy ez még éjszakára esik el, vagy hajnalra már, vagy miért a pont?
Meg mi volt a csel?
Éjszakára esik, vagy hajnalra, uh-huh. A cselt mindjárt kifejtjük. A bizonytalanságot pedig az, hogy a ostromlottak nem használtak atomórát, hogy pontosan tájékoztatok az hogy...
Értető, jó.
És akkor téli vagy nyári időszámítás volt?
Még hozzá, igen.
Na most aztán ugye ez már nagyon beszélni lehetetlen, ebben belemennénk egészen odáig, hogy milyen naptár szerint számoljuk,
igen.
És így tovább. Viszont ami bizonyosnak mondható, hogy a 28-áról 29-ére virradó éjszaka zajlott le ez az ostrom, hogy aztán ez 28-án éjjel elkezdődött-e már, vagy pedig 29-én éjfél után 1 perccel. Hát ezt a jó Isten se tudja megmondani, és igazából jelentősége nincs is. Annak viszont igen, hogy 29-ére kétségkívül magyar, vagy ha úgy tetszik, pontosabban császári európai kézre került Győr, és ez 4 hosszú év után történt meg. Ez a 4 hosszú év persze figyelembe véve a török háborúknak a időtartamát nem is tűnik hosszúnak, de itt arról van szó, hogy Győr bizonyos értelemben Bécs, tehát a császári királyi székhely elővárosa, és ennek a 1594. évi elvesztése az nagyon-nagyon nagy csapást mért a oszmán elleni küzdelemben, mint Magyarországra, mint pedig tágabban értelmezve a Habsburg birodalomra.
Tehát Bécs Budaörse volt Győr?
Valójában igen, ezt el lehet mondani. Tehát, ugye egy nagyon-nagyon jól erődített várról beszélünk, és hogyha az ellenség ott anyázik, akkor lássuk be, hogy az elég erősen meg tudja könnyíteni azt, hogy hát Bécset oszromolni lehessen, és innen el lehessen látni utánpótlással. 1594-ben Ferdinand Harbeck főkapitány, egyébként több mint körülbelül egy bő negyed évszázadon át vitézül harcoló katona adta föl ezt a várat. Máig folyik a vita róla, hogy most gyáva volt-e, vagy pedig reális döntés hozott volna, szóval az utóbbi igaz. Az más kérdés, hogy a vétetetlen várat, ahol nem számíthatott segítségre, miután föladta bűnbakot, kreáltak belőle, és a bécsi Amhof téren hadmérnökével, Nikola Perlinnel együtt lefejezték. Méghozzá úgy, hogy a kezét is levágták. Tehát 2 hóhér volt egyszerre azon, hogy megtorolja az állítólagos árulást. Én azt gondolom, hogy figyelembe véve Harbecknek az életrajzát, meg a korábbi tevékenységét, az ilyesmivel nem nagyon lehetne őt vádolni, de hát tudjuk, hogy a politika sajnos tud ilyeneket produkálni, és tudott ilyet a kora újkorban is. Nyugodjon békében, ennyit tudok mondani erre így utólag. Ami pedig a városszomát illeti, hát egy nagyon fontos dolog volt, hogy a lehető leghamarabb visszavegyék. Részben emiatt, amit elmondtam, részben pedig azért, mert azért lélektani jelentősége is van annak, hogyha hamar ki lehet innen szorítani a oszmán helyőrséget. Több ezer katona védte, oszmán katona védte ezt a várat. Viszont egy nagyon határozott terv született arra nézve 1598-ban, hogy ezt valahogy vissza kellene foglalni. Nagy valószínűséggel a haditervet, és majd ezt mindjárt elmondjuk, hogy mi volt a csel lényege, a magyar történelemben olyannyira negatív módon emlegetett Giorgio Basta, vagy Basta György dolgozta ki. És aki pedig a végrehajtásban jeleskedett, itt már elhangzott 2 név, ugye egyrészt a magyar oldalról, tehát Pálffy Miklós, másról pedig Adolf von Schwarzenberg, ugye, aki egyébként nem, természetesen, mint a nevéből kiderül, nem magyar származású, hanem Németországban született. Ez a 2 úriember mindegy 5000 főre tehető nemzetközi haddal csapott bele az ostromba. Ugye mindig el szokták mondani túl lelkes emberek, hogy Európa cserbe hagyta Magyarországot, többen a török háborúban. De már többször beszéltünk róla, hogy a Habsburg birodalom Türkenhilfe néven mindenhonnan komoly pénzt adott be azért, hogy a magyar végvárrendszert meg tudja erősíteni. Most, ha Pálffy Miklós neve mellett felszorulunk néhány parancsnokot, aki részt vett ebben az oszlomban az emberi élnek, hogy ilyen neveket tudok mondani, Tököli Sebestyén mellett, például Carlo Verlaine, Jean Pouilly de Hugny, Germánik Osztás Szoldó, Miguel de López. Tehát, hogyha tipikus birodalmi nemzetközi sereg volt, vallon, spanyol, francia, lotaringiai, magyar, osztrák, német katonák vettek részt ebben a vállalkozásban. vállalkozásnak pedig egy nagyon fontos eleme volt, hogy Csellel vegyék be a várat, Győr-Győrös érdemekről megerősített vár volt. Tehát egy nyílt oszlommal nagy valószínűséggel nem lehetett volna bevenni, amennyiben elég ügyesen védekeznek a bentlévők.
A Csellnek a lényeg... Ez az elhelyezkedése, vagy az erőssége, vagy...
Nagyon-nagyon jól megerősített modern bástyák.
Aha.
Síkság, tehát majdnem, hogy lehetetlen úgy megközelíteni, hogy azon ott vagyunk. Meg hát a víz, ami körbeveszi.
Igen.
Ez a korhadi technikájával a lehető legjobb felszerelt ultramodern hadierő volt. Az is hozzátartozott a lélektani hatáshoz, amikor a törökök elfoglalták, hogy pontosan tudták, hogy nagyon nehéz lesz visszavenni. Uh-huh. Azért, mert a törökök nagyon jól felszerelték, hogyha egyszer a törökök elfoglalták, onnantól kezdve ellenünk van jól felszerelve.
Igen.
Innen jött az ötlet, hogy akkor a modern hadi technika, a Csell majd az együtt. Hát mi volt ez a terv, mi volt ez a petál?
Hú, egy kicsit szakadozol, Csaba.
Itt vagyok.
Ez a jó.
Jó, szóval petárdát használtak, ez volt a Csellnek a lényege.
Ó.
És ugye miért rendő a petárda alatt? Hát természetesen nem a szilveszteri hülye gyerekek játéka. hanem egy ilyen talán mozsár ágyúhoz hasonlatos fém, amit megtöltöttek robbanószerrel, tehát idézek egy leírást, magas kalaphoz hasonló ért mozsár, melyet a kapuhoz, palánkhoz, falhoz erősítenek, hogy felrobbantásával rést üssön. Tehát ez egy ilyen bomba volt igazából. Aha. Ez a petárda. Ennek a lényege, hogy az erős falat, az erős kaput ki lehessen vele kezdeni. És ez meg is történt olyan értelemben, hogy egy hadmérnök, egy bizonyos Jérôme Le Marche nevű hadmérnök elkészített 2 darab petárdát, és arra jutottak, hogy március 28-án este, miután sikerült a haddal megközelíteni Győrt, és aztán Schwarzenberg elég ravaszul portyázókat küldött szét Tata felé, meg minden más irányba, hogy ne gyanakodjanak arról, hogy Győrt akarják megtámadni, hogy tudták, hogy Budáról várnak élelmiszert. Tehát a törökök készültek arra, hogy a bajtársaik megérkeznek a Budáról hozott élelmiszerrel, és kopogni fognak az úgynevezett fehérvári kapu. Ez adta a lehetőséget arra, hogy megpróbálják ezt a Csellbe dobni. A Csellnek a lényege pedig a következő volt, hogy maga a hadmérnök, aki kifejlesztette ezt a petárdát, menjen oda annak rendje és módja szerint a kapuhoz, de ha már oda megy a kapuhoz, akkor menjen vele még kb. 100 vallom, gyalogos, Jean de Babacour vezetésével, és 5 magyarul beszélő török lovast is a vallonok mellé osztottak be, és ők kezdtek el kiabálni a kapuból, hogy megjöttünk Budáról az élelmiszer szállítmánnyal, itt a 2 szekér, engedjetek be. És hát miközben ők török nyelven kommunikáltak az őrséggel, a 2 petárda közül az egyiket már addigra sikerült őrakni a felvonó hídra, illetve a kapura. Na már most az a helyzet, hogy a törököknek azon tudsz, hogy itt mi folyik, lőni kezdtek, 3 vallont leisztettek. Addigra azonban már Babacour, tehát a vallonzódosok vezetője, Jean de Babacour, komoly személyes bátorságról számot adva, meggyújtotta a kanócot, a petárda fölrobbant, és hát egész egyszerűen akkora hatást gyakorolt a szerencsétlen kapura, hogy egészen a piasztérig vetette el bizonyos darabjait. És abban a pillanatban Babacourral az élen a 100 vallon zsoldos, 20-ös magyar katona ordítva berohant, és neki állt lekaszabolni a fehérváru kapu védőit, majd pedig mögötte nyomban berohant egy másik Jean, bizonyos Jean de Overbrook vezette 200 zászlós, vallon, lotrangiai, franciai gyalogos. És itt hatalmas mészárlás vette ezzel a kezdetét. Na most állítólag bent a török katonák egy része az éppen, hát jól érezte magát bizonyos tudatmódosítószerektől, idézem Ibrahim Pecsevé török történetírót, benne a várban ki részegen, ki pedig ópiumtól bódultan gondtalanul feküdt, mihelyt a balesetről értesültek, a hitetleneket 2 oldalról megtámadták. A leírás szerint az történt, hogy lehet, hogy ópium bódulatban voltak ezek az oszmán katonák, de az a helyzet, hogy nagy valószínűséggel, ahogy ezt tudatmódosítószerek elő tudják idézni, hihetetlen bátorsággal estek neki az oszlomlóknak, akik létszámbeli fölénybe is voltak, és hát kezdték az oszlomot úgymond hatástalanná tenni, na most itt született meg az a döntés, akkor szóljanak Pálfi Miklósnak, hogy a lovasai élén avatkozzon be. Ő addig a váron kívül várakozott, hogy ő a tartalék sereget vezette. Viszont várat oszlomolni lovon az terék problémás, és nem feltétlenül akartak a katonája lóról leszállni. Pálfi azonban példát mutatott, lepattant a lováról, és rohamot vezényelt. És gyakorlatilag ezzel Pálfinak a beavatkozásával sikerült bevenni Győrt, körülbelül 3,5 év után, mint egy 4 órányi küzdelem után újra keresztény kézre került Győr. És ezt megint nagyon fontos hangoztatni, hogy mit értek keresztény kéz alatt, hogy ugye a törököket, az oszmán birodalmat úgy hívták emezdőben, hogy hostis naturalis, tehát a természettől való ellenség, és velük szemben állt az Európa Krisztiána, uh-huh. keresztény Európa. Tatavárát 1597-ben már szintén ilyen petárda segítségével foglalták el, de a szó minden értelemben messze nem szólt akkor át, mint Győr, ezt egész Európa ünnepelte. És hát a sikernek a nagyságát jelzi, hogy amikor a törökök kétségbeesésükben fölrobbantották a lőporszornyot, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy azért robbant föl, ennek eredményeként mintegy 1400-1700 török védő vesztette az életét. És ami pedig az oszlomlókat illeti, az ő hadiveszteségeik azok jóval alacsonyabb számra tehetőek, nem számítva a szerencsétlen lovakat meg egyéb állatokat, pár százan estek el az oszlomlók közül. Hatalmas hadizsákmányra tettek szert, de hát a legfontosabb a lélektani hatása volt ennek az ostromnak. És nagyon komoly megbecsülésben részesült, mint Adolf von Schwarzenberg, mint pedig Pálfi Miklós. De én nem véletlenül említettem meg jó néhány másik vezérnek a nevét, mert hát például germáni korszászoldó és többen mások tényleg a török elleni küzdelemnek kiemelkedő figurái voltak. És hogy magyaros legyen a történet, és ne csak a pozitívumot vegyük észre, hát azt is fontos például megemlíteni, hogy az ostromlók között, ugye, ahogy említettem, mindenféle nemzetközi csapatok vettek részt. Volt itt egy Miguel de López nevű spanyol zsoldos vezér, hát López állítólag az egyik bajtársát, amikor meglátta, hogy mennyi zsákmány van nála, konkrétan lelőtte, ezek után elítélték, és ha helyesek az információ, még le is fejezték. Tehát tulajdonképpen a sikerben való részvételét, finoman fogalmazva, lenullázta a szó legszorosabb értelmében. Ami igazán tragikussá teszi az utóéletet, az Pálfi Miklós, illetve Adolf von Schwarzenberg sorsa, ugye 1598-ban zajlik ez az ostrom, és 1600-ban már mindketten halottak. Ugye Pálfi Miklóst, szegényt, őt egy betegség vitte el, borzasztó belegondolni, hogy mai fogalmak szerint 47 éves volt. Tehát amikor elkapott valami fertőzést. Itt megint egy apró kitekintés, hányszor lehet hallani, nem olyan régen elhangzott konkrétan az, hogy bizony a fuggerek tehetnek mindenről, a fuggerek voltak az a bizonyos háttérhatalom, akik bedöntötték a birodalmat. Hát Pálfi Miklós pedig a magyar történelem jeles hősei között tartjuk számon, csembe jelzem, hogy Fugger Máriának hívták a házastársát, tehát próbáljuk meg akkor ezt a két remek elméletet összefésülni, ha pedig ez lehetetlen, akkor lássuk be azt, hogy az egyik egy baromság. Most írjuk ide,
melyik? Vajon? Igen. Igen.
Mindenkinek a fantáziájára bízom.
Te csak vajon, a törökök ezt... Ja, igen, bocsánat, igen.
Igen. Az ő sorsáról csak két mondat talán, az még tragikusabb, mint Pálfi Miklósé, mert Pálfit egy betegség döntötte a lábáról, viszont Adolf von Schwarzenberg szintén 1600-ban halt meg. Bizonyos értelemben a katonához méltó van, de mégis tragikus az ő halála, ugyanis vele konkrétan az történt, hogy pápa várának a vallon őrsége fölülázott és török kézre akarta juttatni a várat. Schwarzenberg vezette azt a csapatot, amelyik a látadók megfékezésére vállalkozott, és mivel nem az a típusú vezető volt, aki azt mondta, hogy előre, hanem azt, hogy utánam, sajnos egy golyó megsebesítette, és a sérülésében mindössze 53 évesen belehalt. Tehát a győri ostrom hőse gyakorlatilag árulóknak köszönhetően veszítette az életét, ami roppant szomorúvá teszi ezt a történetet.
A törökök belenyugodtak ebbe a vár visszafoglalásba, vagy voltak esetleg próbálkozások később?
Hát ötletek voltak arról, hogy foglalják ötletek. El, de ez nem járt sikerrel.
Világos.
Tehát az a helyzet, hogy Győr ostromát gyakorlatilag teljes badarság volt úgy megkísérelni, hogy nincs valami extra ötlet, vagy extra erőfölény, vagy nem hibázik nagyot a várvédő. És még egy dolog, amit mindig vegyünk figyelembe a vár ostromnál, az pedig az, hogy az időjárás. Tehát amikor hideg van, nem tudsz ostromolni. Mert egész egyszerűen úgy a várban még valahogy lehet biztosítani a meleged, de az ostromló sereg a sátrakban lakik. És az ostrom idény az ilyen értelemben valahol márciusban szokott kezdődni, tehát amikor már úgy, hogy elfogadható az idő, és akkor is szeptemberre nagyjából vége van. Mert több ok miatt részben lélektanilag, mert hogyha végig harcoljuk tavasztól őszig ostromló seregként a nyarat, a késő tavaszt, meg a kora őszt, akkor egy idő után nyilván az olyan, mint a maratoni futás, a vége felé az emberek egyre fáradtabbak, egyre inkább lélekben, testben fáradtabbak, elveszítik a bajtársaikat, nincs meg az a lelkesedés, ami az elején. Ez az egyik kettő, tehát a hidegben meg fáznak. Tehát én gondoljunk Eger 1552. kívül ostromára, ahol egyébként mellett azt segítette Dobó Istvánt a sikerhez, hogy a korábbi várak hősies ellenállása nyomán, amiket ugyan bevettek a oszmán hadak, de lelassították az oszmán hadakat, késve érkeztek Eger alá. És Dobó, aki nagyon rutinos és okos katona volt, az pontosan tudta, hogy ha most ügyesen ellenáll, az időjárás a kezére fog játszani, mert előbb-utóbb olyan hideg lesz, hogy a hullafáradt plusz még fázó oszmán katonák egy idő után elkezdenek morogni, és kénytelen lesz a török hadvezetés feladni az ostromot, és ez történt. Tehát ki tudja, mi történt volna Egerben, ha egy hónappal hamarabb érnek oda, de hála Istennek nem egy hónappal hamarabb értek oda.
Igen.
Ostrobolni nem egy egyszerű dolog, tehát nagyon sok körülmény és számos változó függvénye, hogy egy ostrom sikeres lehet-e. Tehát nagyon nem lehet úgy leírni, hogy vannak zseniális katonák meg rosszak, hanem hát ennél bonyolultabb az élet.
Igen. Hát a tanulság ittasan ne szúnyókáljunk Várfalon belül.
Amikor meleg van.
Amikor meleg van,
ezt tegyük hozzá.
Amikor az időjárás ostromnak kedvező.
És még egy dolog, de kezdjünk el feltétlenül beszélgetni azokkal, akik elkezdenek bekopogni, mert a végén úgy járunk, mint a Monty Pythonban, a hülye angolok angol hülyék.
Igen.
Illetve, hogyha már letépték mind a két karunkat és lábunkat, nem mondjuk, hogy döntetlen.
Ne próbáljunk egyezkedni. Na, nagyon sok tanulságot levontunk ebből. Csaba, nagyon szépen köszönjük. Szép napot neked.
Viszont kívánom,
szia.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk az 1598-ban ezen a napon, ennek a éjszakáján, hajnalán történtekről, amikor Pálfi Miklós gróf, országbíró és Adolf von Schwarzenberg herceg katonái éjszakai cselvetés után megrohanják, és 4 éve török kézen lévő Győri várat visszafoglalják.